Schwestern, ganz herzlich begrüße ich euch alle in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus, auch heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Auch euch, die euch online zugeschaltet habt, grüßen wir ganz herzlich. Wir haben es gerade gehört, der Herr möchte uns ganz für sich haben und wir sind doch auch gekommen, um uns den Herrn ganz hinzugeben, ihm ganz zu weihen, um den Segen zu empfangen, den er heute bereitet hat. Wir freuen uns, dass wir auch heute wieder international versammelt sind, dass wir auch viele dienende Brüder aus verschiedenen Ländern in unserer Mitte haben. Ich denke, aus ganz Europa dürfen wir sagen, sind wir hier versammelt, aber auch aus Afrika sind Brüder hier oder auch aus Kanada. Wir freuen uns auch über die Grüße, die uns noch über die Nacht erreicht haben, aus Johannesburg, aus Toronto, aus Paris, Kinshasa, aus Kuba, Indien, aus Weißrussland. Wenn ich so diese Grüße lese, wir sind dankbar dem Herrn für die Berufung, die er Bruder Frank gegeben hat, an die wir dieses Wochenende auch gedenken, an den 2. April 1962. Und wir erkennen, dass es das Werk Gottes ist, dass es die Botschaft Gottes ist, dass wir nicht zerstreut sind, sondern dass wir alle noch einmütig versammelt sind, um das zu hören, was der Herr uns auch heute zu sagen hat. Aber an so einem besonderen Tag, Brüder und Schwestern, dürfen wir doch mit Freuden ausrufen: Unser Herr Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und er hat sich den Seinen bezeugt, zu Anfang den Frauen am Grab, seinen Jüngern, über 500 Brüdern. Und in dieser Zeit hat er sich uns geoffenbart. Wir sind seine Zeugen. Und wir wollen unsere Hoffnung ausschließlich auf die Gnade setzen, die uns in der Offenbarung Jesu Christi zuteil geworden ist. Und wollen heute auch vorwärts schreiten im Glauben, gemeinsam mit dem Herrn. Ich bitte Bruder Helmut Rust zu kommen, mit uns die Lieder zu singen. Danach wird Bruder Borg noch ein Wort zur Einleitung lesen. Vorher lasst uns aufstehen, dem Herrn die Versammlung hinlegen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir kommen gemeinsam mit Danksagung vor dein Angesicht. Danken dir für das, was du für uns am Kreuz auf Golgatha vollbracht hast. Dass du dein Blut vergossen hast, dass du dein Leib hingegeben hast, dass du die völlige Erlösung für uns vollbracht hast und dass du nicht im Grab liegen geblieben bist. Du bist auferstanden und deine Auferstehung ist auch die Garantie für unsere Auferstehung. Wir danken dir für den Triumph. Wir danken dir für die Gnade. Wir danken dir, dass wir Anteil haben dürfen an dem, was du heute tust, in Gewissheit, dass du derselbe bist, dass du lebendig bist in unserer Mitte. So legen wir auch diese Versammlung in deine Hände und bitten dich, rede zu uns durch dein Wort, wirke durch deinen Geist. Wir geben dir allein die Ehre. Amen.
Lasst uns singen als erstes Lied, Nummer 15, Lied Nummer 15, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen.
Erlöst, 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 erlöst,
Lasst uns noch als zweites Lied singen. Lied Nummer 9. Lied Nummer 9. Seliges Wissen. Jesus ist mein. Nummer 9. Gesungen haben, seliges Wissen, Jesus ist mein. Und wir sind heute Morgen hier an diesem Auferstehungssonntagmorgen, um dem Herrn zu danken. Das ist wahrhaftig, so ist. Er ist auferstanden. Er hat als letztes den Tod besiegt. Das Grab ist leer. Als wir in Israel waren, in Jerusalem, haben wir das Grab des Herrn besucht. Es ist leer. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das dürfen auch wir bezeugen, weil der Herr sich uns geoffenbart hat. Weil wir glauben, dass er heute Morgen in unserer Mitte ist. Er ist gegenwärtig, um uns zu segnen, um uns im Glauben zu stärken. Möge es dem Herrn gelingen, dass wir alles so glauben können, dass er seine Gegenwart in unserer Mitte offenbaren könnte. Ich möchte, ehe wir gemeinsam beten, ein Wort lesen. Aus dem Johannesevangelium, das 20. Kapitel von Vers 19. Johannes 20 von Vers 19. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Auch wir dürfen uns heute Morgen freuen. Wir sehen ihn nicht, aber er ist hier gegenwärtig, weil er es verheißen hat. Dann sagte er nochmals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der auch den Namen Zwillinge führt, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger teilten ihm nun mit: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber erklärte ihnen: Wenn ich nicht das Nägelmal in seinen Händen sehe und meine Finger in das Nägelmal und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es nimmermehr glauben. 8 Tage später befanden sich seine Jünger wieder im Hause, und diesmal war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat mitten unter sie und sagte: Friede sei mit euch.
Darauf sagte er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe dir meine Hände an. Dann reiche deine Hand her und lege sie mir in die Seite. Und sei nicht länger ungläubig, sondern werde gläubig. Da antwortete ihm Thomas: Mein Herr und mein Gott. Lob und Dank. Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte ihm: Weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, welche nicht gesehen haben und doch zum Glauben gekommen sind. Lob und Dank. Wir haben nicht gesehen. Wir waren nicht dabei. Aber der Herr hat uns Gnade geschenkt. Wir sind zum Glauben gekommen. Wir glauben, dass er lebt, dass er heute Morgen in unserer Mitte ist, um uns zu segnen, um uns zu helfen, um jede Not, die irgendwie einer unter uns haben könnte, zu helfen. Glauben wir das? Glauben wir, dass er ihr ist, um uns zu helfen, zu segnen und seine Gegenwart zu offenbaren? Wir sind Gott so sehr dankbar, dass wir nicht nur glauben, dass er auferstanden ist, den Tod besiegt hat. Er hat ja am Grabe des Lazarus zu Martha gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und auf Golgatha hat er es bewiesen. Nach seiner Kreuzigung ist er auferstanden und ist vielen in der Stadt, so sagt es die Schrift, erschienen. Und auch seinen Jüngern, nicht allen. Aber er hat sich uns, die wir heute Morgen hier zusammen sind, geoffenbart. Brüder und Schwestern, das ist wirklich geschehen. Das glauben wir. Darauf vertrauen wir und geben dem Herrn die Ehre. Lasst uns nun aufstehen und gemeinsam danken. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, was auf Golgatha für uns geschah. Das Letzte, den Tod, hast du besiegt. Du bist siegreich auferstanden. Du lebst und du bist auch heute Morgen gegenwärtig, um uns zu helfen, um uns zu segnen, um dich zu offenbaren. Wir danken dir, dass wir glauben dürfen, dass, wie die Schrift sagt, wir glauben von ganzem Herzen, bitten dich, rede weiter durch dein Wort zu unseren Herzen. Segne uns. Mach uns bereit. Dein Kommen ist sehr nahe. Hilf mir, hilf uns allen, Herr. Wir schauen nicht auf uns. Wir schauen auf dich. Denn du bist durch den Geist in unserer Mitte, um uns zu helfen, um zu retten, zu heilen und zu befreien. Tu es heute Morgen. Offenbare deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass du es tust. In Jesu Namen. Amen. Amen. setzen wir uns.
Ez az ígéretet is elhangzott 1990. május 6-án. A témával a 2 Korintus 13.5-ből vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy a hitben álltok-e, és hogy Krisztus bennetek lakozik-e. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hadd olvassak fel röviden néhány bibliai idézetet, az elsőt a 2 Korintus 13, az 5. verstől. Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy hitben álltok-e, vagy nem tudjátok-e önmagatokban felismerni, hogy Jézus Krisztus bennetek van-e. Amikor elolvastam ezt a verset, egy mélységes, borongós hangulat fogott el bensőmben. Vizsgáljátok meg önmagatokat. Tegyétek próbára magatokat az íge alapján, hogy hitben álltok-e. Vizsgáljátok meg, hogy Jézus Krisztus valóban bennetek van-e. Tegyétek próbára magatokat. Igen, de hogyan tegyük ezt meg? Hol van a mérce, amelyet felhasználhatunk mércének? További gondolatok is eszembe jutottak. Tegyétek próbára magatokat, hogy valóban átéltétek-e a megtérést, valóban átéltétek-e a víz és a szellem általi újjászületést. Tegyétek próbára magatokat, hogy átéltetek-e egy bibliai szellemkeresztséget, és a sor még folytatható lenne. Ellenőrizzétek tehát önmagatokat, hogy bibliai hitben álltok-e, hogy a tanúságtétel megegyezik-e a valósággal, hogy mint hívőkké lettek, rendelkezünk-e az isteni visszaigazolással és legitimációval, amellyel testvéreink és a testvérnők rendelkeztek az elején. Ellenőrizzétek tehát önmagatokat, vizsgáljátok meg magatokat, hogy Krisztus bennünk lakozik-e. Ennél fogva Branham testvér kijelentésére gondolok, ő ugyanis összehasonlításokat tett, hiszen egy gyakorlatias ember volt, és nagyon szeretett gyakorlati ábrázolásokat is használni, akár a természetből azok tetszettek neki a legjobban. De egy dolog nagyon mélyen megérintett, szívemen érintett, és azt mondta, amennyiben Beethoven szelleme bennetek lenne, akkor azt tennétek, amit Beethoven is tett. Aztán azt mondja, amennyiben Shakespeare szelleme lenne bennetek, akkor azt tennétek, amit Shakespeare tett. És néhányat így felsorolt a továbbiakban. Aztán azt mondja, amennyiben Krisztus szelleme van bennetek, akkor azt fogjátok tenni, amit Krisztus is tett, mert akkor Krisztus bennetek él. És Pál apostol is elmondta ezt, Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. Ő elmondhatta, most már élek, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Isten tiszteletére elmondhatjuk, hogy Branham testvér valóban olyan volt, mint senki más, és én még mind a mai napig nem találkoztam senkivel, aki a János evangéliumából származó ígére hivatkozhatott volna, arra támaszkodott volna, és azt szó szerint vette volna a tetteket, amelyeket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, sőt, még nagyobbakat is, mint én cselekedtem. Mind a mai napig nem találkoztam olyan evangélistával, aki ezt a bibliai idézetet vette volna, és látta volna beteljesülni az életében és a szolgálatában, kivéve Branham testvér szolgálatát. Mégis úgy van, hogy ez már meg mögöttünk van, és nem nézhetünk mindig a múltra, és hálálkodjunk Istennek ezért. Mégis hálások vagyunk Istennek, ez igaz, de most egy kihívás előtt állunk. És valahol van egy csodálatos kijelentés, miszerint azok a dolgok, amelyeket Isten egy küldött által tesz, a gyülekezeten keresztül is meg kell, és meg is fog történni, azok között, akik készek arra, hogy befogadják az isteni ékeüzenetet. Ugyanaz, Isten ad egy példát, egy mintát, nem csak azért, hogy örüljünk neki, azt is, hanem hogy legyen egy támpontunk, hogy ezen felismerjük, mit akar Isten a testtől sok tagján keresztül megtenni. Hadd legyünk őszinték, ha megelégszünk csak azzal, amit Isten egy különleges eszközön keresztül tett, akkor mindannyian elégteleneknek bizonyulunk. Nekünk meg kell tapasztalnunk, hogy Isten teljes mértékben megállhat minket, és Isten meg is akar áldani. És ez az íge, amelyet itt olvastunk, mindannyiunknak mérlegelésére szolgál. Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy hitben álltok-e. Tegyétek próbára önmagatokat, és ismerjétek fel, hogy Jézus Krisztus bennetek van-e. Nem egy tanítás, egy ismeretelmélet, hanem Jézus Krisztus a feltámadott, aki azt mondta, nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. Hogy ez a feltámadott Úr teljes erejével, teljes teljhatalmával bennünk lakozhatna, azért, hogy ez az isteni hatalom a szolgálatunkon keresztül megnyilvánulhasson, hogy ne csak isteni ígeüzenetünk legyen, hanem isteni erővel is rendelkezzünk. Ne csak felismerjük az időt, amelyben élünk, hanem számoljunk is azzal, hogy az Úr visszaigazolja az ő szavát azoknak, azokban, akik hisznek benne. Tegyétek próbára önmagatokat. Nekem próbára kell tennem önmagamat, és nekünk próbára kell tennünk önmagunkat. Tegyétek próbára önmagatokat, hogy valóban a hitben álltok-e, és hogyan tehetjük meg ezt a próbát. Létezik egy csodálatos missziói parancs, ugye, amely mindenkinek jól ismert. Azokat, akik hisznek, ezek a csodák, vagy ezek a csodajelek fogják követni. Nos, mi nem futunk a dolgok után, hanem azok követnek minket, mert Isten velünk van, hogy igazolja az ő szavát. Azokat, akik hisznek, ezek a csodajelek fogják követni. Tegyétek tehát próbára önmagatokat, hogy valóban ebben a hitben álltok-e, amely megadatott a szenteknek egyszer s mindenkorra. Egy élő hit, egy hatékony hit, egy élő íge és egy hatékony íge. És elmondom nektek, hogy mi a helyzet. Nem vagyunk egészen elégedettek az Istentől érkező szolgálatainkkal. Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét, önmagát is, de most fel akarja tárni magát az ő hatalmával azok között, akik hisznek neki. Már most, ha valaki megkérdezi, elhiszed-e, hogy meg lettem mentve? Vagy valaki más megkérdezi, meg vagy-e győződve arról, hogy szellemi keresztséget kaptam? Nos, hogyan áll a helyzet? Valaki más kell-e tudja, vagy te magad? Ha még mindig kérdezzük, akkor magunk sem vagyunk bizonyosak benne. De csak mi magunk lehetünk bizonyosak abban, hogy mennyire tapasztaltuk meg Istent. Egy másik személy nem rendelkezhet ezzel. Éppen ezért ez a komoly szava az ígének. Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy hitben álltok-e. Hiszen a bevezető ígeversekben hallottuk az első János 3-ból, hogy aki Istenből született, hogy mi minden van ott kifejezésre juttatva, akkor minden újjá lett, a régi elmúlt. Egy új élet, egy új gondolkodásmód, egy új út, az Istennel való út, hiszen minden újjá lett azután. Semmi keveredés, hanem minden újjá lett. Amint tudjátok, a hagyományos kereszténység című könyv kéziratát, ha jól tudom, 11 kiadónak elküldtük, és mind a 11 visszautasította annak kiadását. De az utolsó kiadó, az ország egyik legismertebbje, a Brockhaus, nagyon jól ismert az összes szótáraink, és így tovább azok adják ki. Azok udvariasan azt mondják, az önök írásai olyan bibliai alapúak, és olyan meggyőzőek, hogy nem lehet ellenünk semmit mondani. Csak azt hiányoljuk önöknél, hogy hiányzik a megbékélésre való hajlandóság minden más keresztény közösséggel. Nos, hol marad a megbékélés? Meg kell-e békülni a világosságnak a sötétséggel? Meg kell-e békülni a helytelennek a helyessel? Adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. Egy más lehetőség nem létezik, de aztán mégis Isten világosságot adott nekünk, és azután elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Ez mégsem a mi döntésünk, hanem az Istené. Most pedig olyan emberektől kapjuk a visszaigazolást, a legfőbb autoritástól, hogy minden, ami meg lett írva bibliai szempontból, helyes, ugye? De hiányzik. Hiányzik belőle az ökuménikus szellem, ugye? Hiányzik a II. Vatikáni zsinat szelleme. Igen, de ahol azok a szellemek vannak, ott nincs Isten szelleme, és Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. És ha ő megadta a világosságot, ahogy néhány testvéreink idézik a Zakariás próféta szavait, hogy világosság lesz az estvének idején, már most, ha Isten megajándékozott a világossággal, ahogy az imént mondtam, akkor nem azért, hogy azt a véka allá tegyük, hanem hogy a gyertyatartóra legyen állítva, hogy mindannyian megvilágosodjanak az isteni világosságtól, akik bejönnek. Testvérünk Ézsaiás 60-ból olvasta fel, kerekedj fel, és légy világosság, mert eljött a te világosságod. Isten elnézte a tudatlanság idejét, és most mindenkinek mindenütt azt parancsolja, hogy tartsunk bűnbánatot, nézzenek szembe Isten ígéjének kihívásával, és fogadják el a helyesbítést, hiszen ezek nem a mi döntéseink, hiszen nem Moody, Sankey, Finney vagy mások korszakában élünk, Wigglesworthig vagy valamilyen más korszakban, hanem a napok végén élünk. És Isten úgy határozta meg, hogy a világosság, ahogy a példabeszédek 4-ben meg van írva, el kell, hogy érje a nap legmagasabb pontját. És amennyiben most láthatjuk és átélhetjük ezt a teljes világosságot a végen, akkor hadd járjunk is ebben a világosságban. És ebben is megvizsgálhatjuk önmagunkat, hogy napra készek vagyunk-e Isten országában, vagy megrekedtünk bizonyos dolgokban, anélkül, hogy az Úrral haladnánk előre, és teljes mértékben felismertük volna az időt és az órát, amelyben élünk, és teljes mértékben Isten oldalára állnánk, és elfogadnánk mindazt, amit ő elkészített. Röviden elolvastam ma a mi Urunk ellen emelt vádat a Lukács 19.41-től. Abban az időben megdorgálta azokat, akik nem hittek, és azt mondta nekik, hogy nem ismerték fel a kegyelem meglátogatásának idejét. Itt a Lukács 19. fejezetének 41. versétől. Amikor aztán közelebb érkezett, és meglátta a várost, sírni kezdett felette. Eljött az öveihez, de az övei nem fogadták be őt. Elvégezte a munkát, hirdette az ígét, és mélyen elszomorodott, hogy minden vallási tevékenység ellenére a szemek nem láttak. A szívek nem fogadták be, ahogy a Ézsaiás próféta meg is jövendőlte. Látó szemmel nem látnak, és halló füllel nem hallanak. mert Isten megkeményített a szívüket. Az Úr látta ezeket az embereket, akiknek ismerniük kellett volna Zsoltár szavait, hogy meg ne keményítsétek a szíveteket ma. Ma, amikor halljátok az ő hangját, ne keményítsétek meg a szíveteket. De ők mégis megkeményítették a szívüket, amikor hallották az ő hangját. Egyszerűen nagyon fontos, hogy a helyzet komolysága megragadjon minket, teljesen eluralkodjon rajtunk, hogy minden közöny megszűnjön, és valóban felismerjük, hogy az idő soha nem volt még ilyen komoly, és olyan előre haladott, hogy az utolsó eseményekkel valóban számolhatunk úgy a közeljövőben. Itt azt mondja az Úr, miután sírt a város felett a 42. versben, bár csak te is felismerted volna ezen a napon, felismernéd ezen a napon, mi szolgál a te békességedre. Most azonban elrejtve maradt a te szemeid elől. Micsoda tragédia az Úr az ő népe között. Most azonban ez rejtve maradt a szemed elől. Ha te felismerted volna ezen a napon, ezen a te napodon, igen, hiszen ez a mi napunk most, hiszen énekeljük az énekben, hogy ez az a nap, ez az a nap. Egy különleges nap, még mindig a kegyelem napja, az üdvösség napja, de mégis egy különleges szakasz ebben a kegyelem napjában, az üdvösség napjában, amelyben most élhetünk, amelyben Isten különleges dolgokat cselekszik. Aztán a 43. versben folytatódik, bejelentve az ítéletet, mert eljönnek rád olyan napok, amikor ellenségeid falat emelnek fel ellened. Körülvesznek téged, és minden oldalról szorongatni fognak. Téged és gyermekeidet belőled a földdel tesznek egyenlővé, és nem hagynak meg benned követ kövön, büntetésül azért, hogy nem ismerted fel a te meglátogatásod kegyelmi idejét. Szeretteim, nagy különbség van, ahogy testvérünk is mondta, hogyha egy evangélista jön, aki nem igazán az evangéliumot hirdeti, hanem hangulattal akar valamit elérni. Betegek pedig mindenhol léteznek, és ki ne szeretne meggyógyulni. Egy ilyen embert nagyon ritkán találunk. Csak akkor, ha a prédikátoroknak valóban sikerül azt mondani ezeknek a szegény embereknek, hogy Isten szeret téged, és éppen ezért adta neked a betegséget, mert annyira szeret téged, ugye? Ha az emberek ezt elhiszik, akkor előfordulhat, hogy talán vonakodva, de mégis behódolnak a hitnek, bár ez nem hit, hanem hitetlenség inkább abban a feltevésben, hogy Istentől jött, ami jött. Csak hogy Isten nem büntet bűnnel, és Isten nem büntet betegséggel, mindkettő az átok eredménye. Nem lett volna sem bűn, sem betegség, sem halál, hiszen az Úr mindent magára vett. De ki ne szeretne meggyógyulni? Kérdezzetek meg egy vakot, egy rákos beteget, bármi is legyen az, hiszen mindenki szeretne egészséges lenni, nem igaz? Mindenki azt akarja, hogy jobban legyen dolga. Itt az van intézve az emberekhez, büntetésül azért, hogy nem ismerted fel a te kegyelmi meglátogatásod idejét. Amikor Isten beszél és cselekszik, akkor oda kell figyelnünk, hallgatnunk kell rá. Mert amennyiben nem tesszük meg, és ezt is világosan ki kell mondani, akkor az Úr el fog engedni minket a magunk útjára. Hagyja, hogy járjuk azt. De csak akkor érjük el a célt, ha egyetértünk vele. És csak akkor tudunk vele egyetérteni, ha hiszünk az egész ígében beleértve a napjainkra vonatkozó ígéreteket is. És várjuk, hogy azok beteljesüljenek. Ő el lett küldve az Izrael népének elveszett juhaihoz. eljött az öveihez, de az övei nem fogadták be őt. És ezt mondta, de nem ismerted fel, mi szolgál a te békességedre, és nem voltál tudatában a te napjaidnak sem, és sem az időnek. És éppen ezért mondja, hogy napok jönnek rád, amikor az ellenségeid megteszik a maguk dolgát. Szeretteim, még az elragadtatás után is beteljesedik, hogy eljön egy súlyos nyomorúság ideje, egy olyan idő, amikor Isten haragjának poharai ki lesznek öntve. Egy olyan időszak, amikor az emberek kiáltani fognak, sziklák, essetek ránk, és fedjetek el minket a trónon ülő haragjától, a bárány haragjától. Nehéz, nyomorúságos idő fog eljönni mindazokra, akik nem ismerték fel Isten kegyelmi meglátogatásának napját. Mi hitet tanúsíthatunk, az Úr tulajdonai lehetünk. És mégis, ha csak Isten meg nem ajándékoz kegyelemmel bennünket, máskülönben nem fogjuk felismerni, mi is valójában a lényeg, mint Isten gyermekei, akiknek az a kiváltsága van, hogy ezekben a napokban élhetünk. Hadd említsem meg ezt a pontot is. Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy hitben álltok-e. Vessétek magatokat allá a vizsgának, hogy felismertétek-e az idők jeleit. Vizsgáljatok meg magatokat, hogy látjátok-e, felismeritek-e, elhiszitek-e, átélitek-e az ezekre a napokra vonatkozó ígéreteket. Vessétek magatokat allá a vizsgának, hogy felismertétek-e a megváltás történetének prófétai részét, amely most zajlik. Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy megértettétek-e, hogy ez az az idő, amelyben a helyreállítás folyamatban van. Az apostolok cselekedete 3.19.21. tartó versé szerint, amit mindannyian olyan jól ismerünk. Itt az lett intézve hozzánk. Így tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek meg legyenek bocsájtva, hogy elérkezzen a felüdülés ide az Úr színe elől, és hogy elküldhesse nektek Jézust, akit felkentként lett elrendelve számotokra. Nos, először a felüdülés ide, és csak azután Jézus Krisztus visszajövetele. Először a mennyasszony elhivatása és felkészítése, és csak azután a vőlegény eljövetele. Először a beteljesülés és a Szent Szellemmel való elpecsételés a testünk megváltásának napjára, és azután a testünk megváltása. Nekünk szemmel kell tartanunk az isteni sorrendet, be kell illeszkednünk ebben, és meg kell kérnünk az Urat, hogy minden az isteni sorrendnek megfelelően történjen. Szeretnétek-e, hogy Isten a szavaiban megadott sorrend szerint cselekedjen, ahogy minden meg kell történjen? Itt áll a 21. versben őt, vagyis Jézust, azonban be kell fogadja az ég mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak a szája által. De mit mond nekünk ez az ígehely? Jézus a mennyben vár a felüdülés idejéig, amíg el nem jön az az idő, amikor minden helyre lesz állítva, amit Isten az ő szent prófétái, amint Isten az ő szent prófétái szája által ősidők óta meghirdetett. Mindennek isteni rendben kell jönnie, és ahogy már sokszor mondtuk is, annak idején így is újra felállította az Úr oltárát, amely le volt rombolva előzőleg. Ott álltak a Baál papok, ott álltak az Asera papok is, és közöttük egy Isten embere, kellős közepükön. És az Úr tudatta vele, még van nekem 7000 emberem, akik nem hajoltak, hajtották meg a térdüket Baál előtt. én bennem nincs meg az a vágy, hogy próféta legyek, hiszen nem vagyok arra rendeltetve, de egy vágyam mégis lenne. Azt szeretném, ha az apostolok és a proféták által hirdetett ígét a saját szemeimmel beteljesedve láthatnám. Azt szeretném, hogy Isten betartsa az ő ígéjét, az ő ígéreteit. Nekem is megvan az a vágyom, hogy átéljek egy Kármel élményt, ahol Isten hozza meg a döntést, ahol Isten válaszol, és az embereknek nem kell többé találgatniuk, hogy mi a helyes most már, és mi nem, hanem Isten maga megadja a visszaigazolást. Valahányszor Izraelben jártam a Kármel-hegyen, és láttam ott a proféta nagy szobrát, kivont karddal a kezében, az mélyen megérintett. És azt mondtam magamban, Uram, te még egyszer megteheted, amit akkor megtettél, és mi itt semmilyen módon nem akarunk semmit sem mondani, egyetlen vallásról sem. Hiszen mindegyiküknek megvan a létjogosultsága, különben nem léteznének. Nekünk még az a jogunk sincs, hogy a sátánt becsméreljük. Ezt elolvashatjátok a Zakariás próféta könyvében, ott azt mondja Isten embere, az Úr dolgáljon meg téged. Nekünk nincs jogunk valamilyen dolgokkal kapcsolatosan gúnytűzni, határozottan, hogy nem. A testvérünk megemlítette, hogy minden Mikulásnak van egy ilyen dolog a fején. És persze a pápának is van egy ilyen dolog a fején. Mi nem tehetünk róla, hogy ő ezt a szerepet kell, hogy játsza. Ő maga sem tehet róla. Ő bele lett állítva ebbe a szerepbe, és játszania kell azt, ahogyan Isten elhelyezett minket is a mi megfelelő helyünkre, úgy mindenki másnak és minden királynak, mindennek, ami a végidőhöz tartozik, meg kell találnia a maga helyét. És amiben úgy tetszik, nyugodtan kimondhatjuk, hogy sajnáljuk, hogy ilyen szerepeket is el kell játszani, és hogy ezek is a végidőhöz tartoznak. És ha a Jelenések 13.8-ban ez áll írva, hogy ő el fogja csábítani a földön élő embereket, mind kivéve azokat, akiknek a neve fel van jegyezve a megöletett bárány életkönyvében, akkor neki ezt mégis meg kell tennie, mit tehetek én róla? De egy dolog bizonyos, a kiválasztottak nem lehetnek megtévesztve, elcsábítva a tévedésbe. Mert a kiválasztottak a világos megalapítás előtt ellettek rendelve Istentől arra, hogy Jézus Krisztus az Isten fia képmására átalakuljanak. Ő meglettünk váltva a bárány vér által, újjászülettünk egy élő reménységre, magunkban hordozzuk a Jézus Krisztus életét és lényét. És ahogy hallottuk, már most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egykor. Nem tudom, hogy odafigyeltetek-e igazán az 1. János 3-ból idézett versre. Mert ott ez áll a 10. versben, az 1. János 3. 10. versében. Erről ismerhetőek fel Isten gyermekei és a sátán gyermekei. Elolvashatjátok, hogy mi áll előtte, és mi áll utána is. Itt két fajta gyermekről van szó, Isten gyermekeiről és a sátán gyermekeiről. Igen, vannak a sátánnak gyermekei igazán, a sátánnak vannak gyermekei. Itt két fajta gyermekről van szó. Elolvasom még egyszer. Ezen, vagy ebből ismerhetőek fel Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Megkülönböztethetőek. A Máté 13-ban elolvashatjátok a mi Urunk jól ismert példázatát. Ott kétféle magról van szó, és tudjuk, hogy kétféle mag létezik is. De az isteni mag megmarad Isten gyermekeiben. Ezt is olvastuk a Máté 13. fejezetének 39. versében ez áll. Remélem, hogy rögtön megtalálom, ugye? A Máté 13. fejezete, talán már a 38. vers. A szántóföld a világ, a jóvetőmag azok a királyság fiai, a gyom vagy a bogáncs pedig ellenben a gonosznak a fiai. Két különböző vetőmag. És Isten már közvetlenül a bűnbeesés után, mert ott a kígyó magjáról volt szó, ugye, amely Káinon keresztül jött a természetes világba, hogy ellenségeskedést fogok létrehozni a te magod és a nő magja között. Ő a sarkadba fog szúrni neked, de te szét fogod taposni a fejét. Két különböző vetőmag, és amennyiben ezt átveszitek az új szövetségbe, akkor Júdásról ez áll, hogy ő a sátán vagy a gonosz gyermeke volt, a fordítástól függően. Sátán beleköltözött Júdásba, és éppen ezért történt az árulás is, és így tovább. Itt találkozunk tehát két különböző vetőmaggal. Isten gyermekeivel, és Isten gyermekeinek semmi közük, semmi ügyük nincs a világ gyermekeivel. Olyan ez, mint a világosság és a sötétség. Egyszerűen elválasztva Istentől, úgy értem, elkülönítve. Isten hozta létre ezt az elkülönítést, nem mi. Most olvassuk el az 1. János 3.11-et, igen, talán a 10. vers végét is, ami nagyon-nagyon fontos. Talán még a 9. vers végét is, mert ott a vetőmagról van szó. 1. János 3, a 9. vers, és tovább. Mindenki, aki Istenből született, vagy lett nemzve, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja állandóan benne van, és nem tud vétkezni. Melyik mag marad benne? A mag az Isten ígéje. Az újjászületett emberben megmarad az Isten ígének isteni magja. És amennyiben az íge el lett vetve bennünk, akkor azt tesszük, amit Mária is tett. Elgondolkodunk ezeken a szavakon, és a szívünkben foglalkoztat bennünket. És hogy Dávid már mondta, szavadat megőrzöm a szívemben, hogy ne vétkezzek ellened. Aki Istenből született, abban megmarad az isteni mag, és az isteni mag az Isten ígéje. Ahogy mi Isten gyermekeiként isteni magok vagyunk, úgy az íge is az isteni mag, amelyet magunkba fogadunk, befogadunk. És minden mag a maga neme fajtája szerint szaporodik, magasztalva legyen az Úr neve. És Krisztusról az van mondva, amennyiben életét váltságul adja halálba, akkor magot fog látni, és hosszú életet élvez, és az Úr akarata általa fog beteljesedni. Az Ézsás 53 utolsó verseiben elolvashatjátok. Ő volt a mag, aki a nő által eljött a világra, igaz-e vagy sem? Éppen előzőleg beszéltünk a magról. Földi értelemben, bocsássatok meg ezt a megjegyzést, de a mag soha nem a nőtől származik, a mag mindig a férfitől ered. Máriának nem volt semmi, Isten helyezte el belé, amit belehelyezett. Ő volt Isten, a megtestesült íge, az íge hússá lett, ő volt a hordozója, az edény. Nem járult ő hozzá semmivel, Isten volt minden, mert minden, aki tőled fog születni, a Szent Szellemtől származik, és a magasságos fiának neveztetik. Isteni mag, ő az elsőszülött, mi pedig az isteni mag, mint elsőszülött. Olvasom tovább. Még egyszer a 10. verset. Erről lehet felismerni Isten gyermekeit és a sátán gyermekeit. Mindenki, aki nem cselekszik igazságosan, nem Istenből származik, és azok közül sem senki, aki nem szereti a testvérét. Hadd vizsgáljuk meg önmagunkat ezen a szavak alapján is, hogy megálljuk-e a helyünket Isten előtt, amikor itt az áll, és azok közül senki, aki nem szereti a testvérét. Nem tapasztaltam már többször is, hogy az emberek a szeretet szót a szájukban hordják, de a szívükben nincs meg, nem hordozzák a szeretetet. Egyszer valóban azt kellett mondanom egy testvérnek, akiről pontosan tudtam, hogy a legszívesebben nem szeretett volna még látni sem. És azt mondtam neki, szeretett testvérem, most megöleltél, ugye? Hadd lássam a jobb kezedet, hát ha meglátom ebben a pengét, amellyel le akarsz szúrni. Ez a megtévesztő szeretet tényleg létezik. Szeretlek, aztán szorosan átkarol, és szinte érezni lehet, hogy a szúrás egészen erősen áthatol a következő pillanatban. Itt az van intézve hozzánk, legyen az bárki, aki nem szereti a testvérét, az nem Istenből való. Vizsgáljuk tehát meg önmagunkat, hogyan állunk. Hol vallottunk kudarcot, hol kell még Istennek segítenie, kedveznie, erőt adnia, hogy a gyülekezetben valóban olyan állapot jöhessen létre, hogy már senkit sem a hús szerint ismerjünk, hanem csak a szellem szerint, és hogy Isten szelleme újra uralkodhasson közöttünk, életünkben, a gyülekezetben. Hogy ne sóhajtozzunk egymás ellen sem, ahogy a Jakab levelében meg van írva, mert az Úr közel van, és hogy valóban gyakoroljuk a szeretetet, ahogy Isten ígéje mondja is nekünk. Nem kényszerből. Azoknak, akik szeretik egymást, ezt nem is kell mondani. Ők valóban bizonyítják. Testvérek, akik szeretik egymást, azoknak nem kell semmit mondani, hogy mégis szeretet kellene a testvéredet, hiszen a szeretet automatikusan ott van, mert a Szent Szellem kiárasztotta a szívünkben, és amennyiben nincs ott, akkor a Szent Szellem nem árasztotta ki. Ez is nagyon-nagyon fontos. A szeretettel nem rendelkezünk automatikusan, az a Szent Szellem által ki kell legyen árasztva a szívünkben. És amennyiben ez a Szent Szellem kiáradása megtörtént, akkor rendelkezünk is vele, és magunkban hordozzuk, a szívünkben. Most a 11. és a 12. vers. Mert ez az íge üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, nekünk szeretnünk kell egymást. Nem a Kain módján. Nos, hogyan is szeretett Kain? Nem a Kain módján, aki egy gyermeke volt a sátánnak. Kár, hogy nem áll itt, hogy az Ádám gyermeke volt. De hadd hagyjuk Isten ígét úgy, ahogy van. Nem a Kain módjára, aki gyermeke volt a sátánnak, és megölte a testvérét. És miért ölte meg? Mert minden cselekedete gonosz volt. A testvére cselekedetei viszont igazak. Már kezdettől fogva úgy volt, hogy a szellem által nemzettek soha nem gyűlölték a hús szerint élőket, hanem mindig fordítva volt a helyzet. Felolvasom nektek a Galata 4-ből. Ott még mindig írva kellene legyen. A Galata 4. fejezetében világosan ki van jelentve, mégpedig a 28. verstől a 30. versig. Galata 4, 28-tól 30-ig. Ti pedig, szeretett testvéreim, az Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok, de ahogy akkor a test szerint nemzett fiú üldözte a szellem szerint nemzettet, úgy van ez most is. Mit lehessen ehhez még mondani? Ma, majdnem 2000 évvel azután, miután Pál apostol írta ezeket a szavakat, ugyanúgy van, mint ahogy akkor volt. Elolvasom még egyszer. De ahogy akkor a test szerint nemzett fiú üldözte, vagy üldözőbe vette a szellem szerint nemzetet. Úgy van ez most is. Isten ígéje minden időt felülmúl. Nem lehet azt mondani, hogy akkor érvényes volt, ma már nem. Akkor igaz volt, ma már nem. Hanem mindig igaz. Amit Isten mondott, az örökére érvényes. Mi volt a különbség Izsák és Ismael között? Nagyon-nagyon egyszerű. Ismael teljesen természetes módon született fiú volt, nemzet, természetesen nemzve, ígéret és az azzal járó következmények nélkül. Izsák ellenben az ígéret szerinti fiú volt. Isten 75 éves korában megadta Ábrahámnak az ígéretet, hogy egy fiúval fogja megajándékozni. És Ábrahám hitt Istennek. Azután várt még pontosan 25 évet, és nem hagyta magát megőrjíteni a hitetlenség által, hanem kitartott Isten ígéretében. Izsák egy megígért fiú, akin keresztül megvalósult az Ábrahámnak adott ígéret. És Pál apostol így írja itt. Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonlóan az ígéret gyermekei vagytok. Mi elhittük Isten ez időre adott ígéreteit, és beteljesedve fogjuk látni is őket. Hiszen nem test szerint lettünk nemzve, ez is írva a János evangélium első fejezetében. Ez sokaknak furcsán hat tűnik, de itt tényleg le van írva, János első fejezete, János evangélium első fejezete, a 12. és 13. vers. De mindazok, akik befogadták őt, felhatalmazást adott arra, hogy Isten gyermekévé váljanak, mégpedig azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test természetes ösztönei által, a hús test természetes ösztönei által, sem férfi akaratából születtek, hanem Istenből lettek nemzve. Léteznek Isten gyermekei itt a földön, akik a Szent Szellem által újjászülettek, egy isteni nemzetség, emberek, akik részessei lettek az isteni természetnek. És szeretteim, mi szívből hiszünk abban, hogy az a fontos, hogy az ember újjászülessen egy élő reménységre. És ha valaki azt gondolja, hogy elég csak hinni abban, amit Isten megígért, akkor csak úgy elég, ha úgy hiszünk, ahogy a Szentírás mondja. Nekünk hinnünk kell abban, amit a Biblia az újjászületésről mond. Hinnünk kell abban, amit a szellemkerességről mond, és át kell élnünk mindent. És hinnünk kell a végidő kapcsolatos dolgairól. Nem csak egy dologban. Az egész láncban egyetlen lánc sem hiányozhat, és nem hagyható ki. Hinni, ahogyan az írás mondja. Megnyitni magunkat Isten előtt, az ő kegyelmének is mindent magunkba fogadni, hogy Isten így alkalmassá tegyen minket arra, abba az állapotba ültessen bennünket, hogy szolgálhassuk őt, hogy ő megáldjon minket, és felhasználjon minket. Összefoglalva, tegyétek tehát magatokat próbára, hogy a hitben álltok-e. Hogyan áll a hitünk? A hitünkkel, szeretett testvérem és testvérnünk, van-e már olyan hitünk, ahogyan az írás mondja, hogy élő víznek folyamai ömledezzenek bennünk? Elérte már Isten szelleme bennünk az áttörést? Beteljesedette már, hogy azok, akik hisznek, ugyanazokat a dolgokat cselekedjék, amelyeket az Úr cselekedett? Így mondta az Úr. Vannak még ígéretek, amelyek be fognak teljesedni. És hitben merem mondani, mert Isten megígérte, úgy is lesz. És a gyülekezet el is fog jutni erre a szintre. És amivel ahhoz még egy rövid próbatétel, és még üldözés is szükséges, az sem számít. Isten minden bizonnyal tudja, hogyan juttatja el a gyülekezetet oda, ahová akarja látni őket, hogy ne legyen többé viszály, ne legyen semmi, hanem egy szív és egy lélek, Istentől megáldva, és Istentől felhasználva, és mások számára áldásává téve. Hadd tegyük ma egészen őszintén a próbát önmagunkon, és kérjük Istent, hogy segítsen nekünk ebben. Bibliai hit alapon állunk-e? Megkaptuk-e már azt, amit Isten megígért a hívőknek, amit a hívők kéletteknek megígért, kilátásba helyezett, megtapasztaltuk-e már, megkaptuk-e nyilvánvalóvá vált-e rajtunk keresztül is, hadd vizsgáljuk meg önmagunkat ma, Isten színe előtt, hogy hogyan nézünk ki előtte az íge tükrében. És kérjük őt, hogy segítsen nekünk a hitben előre haladni. Ne adjuk fel, és ne mondjuk, Uram, igen, még sok hiányzik belőlem, ezt tudom. Ezzel sem neki, sem magunknak nem teszünk szívességet. Hadd gondoljunk csak vissza a tegnap estére, és hadd olvassak fel ahhoz mégis egy ígeverset a Filippi levelének második fejezetéből. Tegnap a Filippi levél első fejezetéből olvastunk. A Filippi levelének második fejezetéből a 12. verstől. Ennél fogva, szeretteim, ahogy mindig is engedelmesek voltatok, úgy gondoskodjatok arról, hogy nem csak akkor, amikor közöttetek voltam, hanem most is, amikor távol vagyok tőletek, még sokkal inkább félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok a szabadításotokon, a megmentéseteken. Mert Isten az, aki kimunkálja bennetek mind a vágyat, mind a cselekvés, azért, hogy az ő tetszésére legyetek. Magasztalva legyen az Úr neve. Tegnap felolvastuk, hogy aki elkezdte bennetek a munkát, be is fogja fejezni a Jézus Krisztus napjára. És itt ezt olvassuk, mert Isten az, aki mind a vágyat, mind a cselekvést megvalósítja bennetek. Ő eszközölte ki bennünk a vágyat, nélküle nem is vágyhattunk volna. Csak azért vágyhattunk, mert az ő akaratában volt. Senki sem jöhet hozzá, ha csak az Atya nem vonza őt először, és mindazokat, akik hozzám jönnek, nem fogom kitaszítani. Ő megfogja a kezünket, és be is fogad minket. Itt az van intézve hozzá, mert Isten az. Amen. Hiszen te nem tehetsz arról, hogy meglettél mentve, és én sem. Ez Isten kegyelme és irgalmassága. Ez a kiválasztás, az eleve elrendeltetés, szeretet, kegyelem. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk neve, ama szeretetért, amelyet irántunk tanúsított. Mert Isten az, nem te is, nem is én. Mert Isten az, aki mindkettőt, úgy a vágyakozást és a végrehajtást kieszközdi bennetek. Hadd járjon át benneteket, és amennyiben vannak ma itt olyanok, akikben a vágy még nem valósult meg, hadd történjen meg ma, hogy az isteni vágy kezdetét vegye bennetek, hogy átadjátok magatokat az Úrnak. Érezzétek az ő szeretetét, és tudjátok, most hív téged, most hív téged, most hozzád szól, most te vagy vélve. És aztán azokhoz, akik már megtapasztalták az isteni elhatározást, nektek azt mondhatjuk Isten ígéjének alapján, hogy ő véghez is fogja vinni. Véghez fogja vinni, és mikor? Már ma? Hadd nézzük meg, mi van itt még tovább írva. Olvasom a 13. verset még egyszer. Mert Isten az, aki mindkettőt, az akaratot és a végrehajtást is kieszközli bennetek. Hadd tudjam meg, hogy mégis hányan vannak, akikben Isten már megvalósította az akaratot, kieszközölte a vágyat. Hadd lássam a kezeiteket. Isten áldjon meg benneteket. Halleluja, magasztalva legyen a mi Istenünk. És hányan vannak, hadd lássam, hányan vannak, akikben ő a megvalósítást is meg fogja adni. Mindannyiunkban. Hiszen másképp nem lehet. Isten mindig befejezi, amit elkezdett. Az emberek ki lehetnek szakítva a munkájukból, például egy halál által, vagy bármi más által. Isten azonban befejezi az elkezdett munkáját. Aztán folytatódik a 14. versben, vagy a 13. vers utolsó részében, és kimunkálja bennetek a végrehajtást, hogy az ő tetszésére legyetek. Csak az lehet Isten tetszésére, amit ő eszközölt ki bennünk. Minden saját cselekedetünk olyan, mint amit Kain áldozatként hozott az oltárra. Csak az lehet az ő tetszésére, amit Isten tud bennünk véghez vinni. A 14. versben ez áll. Mindent morgás és habozás nélkül tegyetek, hogy fethetetleneknek és tiszta szívűeknek bizonyuljatok, mint Isten fethetetlen gyermekei, egy romlott és eltorzult emberiség közepete, akik között úgy ragyogtok, mint a világos csillagok a világban. A világ romlott, ezen nem fogunk tudni változtatni semmit. Fontos az, hogy Isten gyermekei ne hagyják magukat elcsábítani, ne kövessenek téves tanításokat, hanem szilárdan megálljanak Isten ígében az igazságban meggyökerezve. Minél tovább, annál inkább mindkettő bekövetkezik. Az egyik oldalon az eltávolodás, a másik oldalon a visszaszolgáltatás. És a távolság a kettő között egyre nagyobb lesz, egészen Jézus Krisztus napjáig. És hallgassátok meg, mit mond Pál apostol itt a 16. versben ezzel összefüggésben. Ragaszkodjatok szilárdan az élet ígéjéhez, hogy Krisztus napján dicsőségemre váljon, mert aztán nem futottam hiába, és nem dolgoztam, vagy nem fáradoztam hiába. Hadd legyen ez is így, hogy mindannyian ragaszkodjunk szilárdan az élet ígéhez, mindazok, akik most itt vagyunk. Észrevettétek-e, hogy nem a halál szava, hanem az élet szaváról van szó, az életre? Pál apostol pedig így írja, mi az élet illata vagyunk az életre, halleluja, magasztalva legyen az Úr neve. Mindenki, akit Isten az örök életre rendelt, hívővé lett. Ezt olvashatjuk az apostolok cselekedetei 13. fejezetében. Így volt akkor, és így van ma is. Mindenki, aki el lett rendelve az örök életre, hívővé vált, vagy lett, amikor meghallotta az Úr szavát. Hadd legyen ez ma is így közöttünk. Jézus Krisztus napjának dicsőségére. Jézus Krisztus napja abban különbözik az Úr napjától, hogy Jézus Krisztus napja az ő visszajövetelének napja, amikor vőlegényként haza fogja vinni az ő menyasszonyát. Az Úr napja pedig úgy fog égni, mint a kemence. Az Úr napja egy rettenetes nap, az ítélet napja lesz. Mi a nagy és dicsőséges napra várunk, Jézus Krisztus napjára. És sokan meglepődhetnek, amennyiben Péter első prédikációjában eltérést találnak az új szövetségben az ótestamentumi szöveg tartalmától. Ezt Isten szelleme szándékosan így eszközölte ki. Mindenki elolvashatja az ótestamentumot. Most egészen gyorsan felolvasom nektek utolsó égeversként, ha Isten is úgy akarja, az új szövetségből. És pedig az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 20. versében. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr napja. És hallgassátok meg, mi áll itt tovább. A nagy és dicsőséges nap. Elolvashatjátok az összes többi bibliai idézeteket, ott mindig a nagy és félelmetes napról van szó, vagy az Úr nagy és rettenetes napjáról. Felolvasom nektek a Malakiás 3. fejezetének utolsó 2 versét. Az Ótestamentumban mindenhol ugyanaz áll. Malakiás 3. a 23. vers. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek Ijést a próféták, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Más fordítások azt mondják, hogy az Úr szörnyű napja. Péter azt mondja, hogy a dicsőséges nap. És miért mondja azt? lesz egy meg vagy felosztás, ahogy már Ézsaiás prófita is mondja, egy másik helyen mindkettő eljön, a reggel és az éjszaka is, mindkettő szinte egy időben. A Jézus Krisztus napja, a dicsőséges nap, a megdicsőlésünk napja, az a nap, amikor látjuk, meglátjuk lelkünk vőlegényét, egy dicsőséges nap, csak hogy azután beköszönt az Úr rettenetes napja, és lesújt az egész föld lakóira. Milyen csodálatos, hogy Isten szelleme mindezeket a dolgokat már az Új Szövetség elején olyan csodálatos módon kinyilatkoztatta, hogy most az Új Szövetség végén világosan láthassuk és megérthessük őket Istenünk ígéjéből. Hála az Úrnak az ő csodálatos és örökkévaló, örökérvényű ígéjéért. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. És amennyiben ez az Isten ígéje, mint isteni mag, benned marad, akkor te is ezzel az Isten ígéjével, Isten örök szavával megmaradsz, mert mi Isten fiai és leányai lettünk az Isten bárányának, Golgotán kiontott vére által való megváltás ereje révén. Befogadtuk a megbékélést és a megbocsájtást. Új, örök isteni életet fogadtunk be magunkban a Jézus Krisztusba vetett hit által. És mert befogadtuk őt, ő az igaz Isten és az örök élet. És az örök élet. Amennyiben ő megvan neked, akkor az igaz Isten megvan neked. Csak egy Isten létezik, az pedig az igaz szava hihető Isten, és akkor megvan neked az örök élet is. És hiszen csak egy örök élet létezik, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Akinek megvan a fiú, annak megvan az örök élet. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Isten gyermekei, testvérek és testvérnők, hadd örüljünk, mert aki elkezdte, az be is fogja fejezni. Ő, aki ajándékba adta vágyakozást, ajándékba adja beteljesülést is, aki elkezdte, be is fogja fejezni, és a vég dicsőséges lesz. Magasztalva legyen a mi Urunk, a mi Istenünk neve. Most és mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Meghajtjuk fejünket imádságra. Mennyei Atyánk, Te minden kegyelem és vígasz Istene, Te az irgalmasság Istene, Te a szeretet Istene, Te kinyilatkoztattad magad Jézus Krisztusban, és megbékéltettél önmagaddal, ránk bíztad a megbékélés üzenetét, Jézus Krisztus a keresztre feszítettről szóló evangéliumot. Mi pedig hirdethetjük és átélhetjük, hogy még fennáll a kegyelem ideje, hogy még mindig hangzik a meghívás. Uram, szívemből köszönöm neked, hogy most sok szívben megvalósítottad, kieszközölted az isteni elhatározást. Ó Istenem, amilyen bizonyos az, hogy elhelyezted bennünk az akaratot, a vágyat, olyan bizonyos az is, hogy kegyelemből létrehozod a folytatást, és megadod a beteljesülést is, mert senki sem jöhet hozzád, ha te nem vonzod őt. Most mindannyian jövünk hozzád, mindazokkal, akik felemelték a kezüket, és szívből tiszteletet mondunk neked, tiszteletet adunk neked. Te még megmentesz, még kinyilatkoztatod magad, még mindig vonz magadhoz. Köszönöm, szeretet Uram, a Szent Szellem munkáját. A te szavad nem tér vissza üresen, hanem elvégzi azt, amiért küldve lett. Elküldted azt. Magasztalva és dicsőítve légy te. Köszönöm neked a testvéreimet és a testvérnőket, akik te melletted döntöttek, akik érezték, hogy beléjük helyezted a vágyakozást, és a te szellemed által létrehozod a megvalósítást. Legyenek tisztában azzal ők és mi mindannyian, hogy te megajándékozol kegyelemből a beteljesüléssel. Igen, te tökéletesíteni fogod a te művedet a te díjeidben, a te visszajöveteled napjára, Jézus Krisztus, ami Urunk dicsőséges napjára. A mi Urunk napjára, ó lelkünk vőlegénye, királyok királya, uraknak ura, magasztalunk és hálát adunk neked a te csodálatos és dicsőséges jelenlétedért. Magasztalunk téged, Uram, mindenható Isten, aki voltál, aki vagy, és aki eljössz. Magasztalva és dicsőítve légy mindörökké. A te neved, a Jézus neve legyen felmagasztalva és megdicsőítve. Uram, nyilatkoztasd ki a Jézus nevének erejét, az ége, a vér és Isten szellemének erejét a te gyülekezetedben, a te gyülekezetet közepette. Erre kérünk téged, és hálát adunk neked, hogy meg fogod tenni, hiszen te már is elkezdted, dicsőítve és magasztalva légy te mindörökké. Halleluja! És az egész nép feleljen egy hallelujával. Mindenki mondja, dicsőség Istennek, tisztelet az Úrnak. Halleluja, halleluja, halleluja. Magasztalva legyen Isten az Úr. Érezzük a mindenható Isten jelenlétét közöttünk, az Úr közel van mindazokhoz, akik megalázkodtak az ő jelenlétében, akik megtört szívűek és alázatos lelkűek. Közzel van hozzájuk, hogy kinyilatkoztassa magát nekik, megmentsen, meggyógyítson, megszabadítson, és békességet és örömöt adjon a Szent Szellemben. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr, a mi Istenünk, most és mindörökkön örökké. Amen.